Három, kettő, egy. És most már live-on vagyunk, de még várunk, úgyis még bejönnek emberek. Pár ember még most látják, hogy csatlakoztunk élő adásba. És akkor itt is valószínűleg már látjuk, látom mindjárt az én oldalamon is, hogy élőben vagyunk. Igen, már itt látszik, hogy élő adás van. Oké. Okay. Oké, okay, lassan kezdenek majd jönni. Még egy picit várunk, a közös tanítás nem sokára kezdődik. Professzor Hegedűs Pál lesz a vendégem. És még egy pici türelmet kérnék szépen, szép estét kívánok, és nem sokára kezdünk. Még egy picikét várunk, szép estét, és indul, nem sokára, közben én megosztom, ez nagyon fontos, megosztom egy pár helyen, és akkor utána kezdeni is fogunk. Van csoportban. Megosztom még néhány csoportban, és akkor fogjuk kezdeni. Megosztás. És megosztjuk. Oké. Okay. Oké. Okay. Tulajdonképpen el is kezdjük akkor a közös tanítást. Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Hidabrut és a Zsidó Virtual Education nevében. Most már egyfajta olyan dologgá vált ez a közös tanítás, aminek már van előélete, hála Istennek. Nagyon fontos vendégeim voltak. Először is itt volt Keleti Rabbi a Latif Kollelból. Javaslom, hogy mindenki menjen és nézze a tanításait a Latif Kollelba. Lefkovics Kornél, a Magyar Breslevtől, neki is az oldalát nézzétek. Nagyon fontos tanítások vannak Rabbi Nachmantól. Ezen kívül vendégem volt dr. Fröhlich Robert főrabbi, neki is érdekes tanításai vannak, amikor a rabbi és a filozófus oldaláról néznek különböző dolgokat. Azon kívül voltak még a Balla Zsolt rabbi Lipcséből, ő pedig minden nap imákat láthattok, havdalát, gitárral, nagyon érdekes, őt is kövessétek. És itt volt Szántó Várnagy Binyamin, aki nagyon érdekes dolgot kezdett el, a Humás Rási magyarul, ő volt az első, aki ezt így elkezdte, őt is kövessétek az oldalán, nagyon érdekes tanításokat tart. Mielőtt elkezdenénk a közös tanítást, szeretném felajánlani a tanításunkat betegeinknek, és előtte pedig szeretnék gratulálni a Szamet családnak, Asaf Szamet és Rivka Haya Szamet fiúgyermekük született. Kívánunk nekik nagyon sok boldogságot, örömet, Mazal Tov, és kívánjuk, hogy az örökkévaló adja nekik, hogy tudják nevelni a gyermeket a tórára, a hüpére és a jó cselekedetekre. Ezt elmondanám héberül is. Lemispachat Szamet, Mazal Tov, Anachnu Meachlim Lechem, Hamon Osher, Shashem Iten Lechem, Shetizku Legadel Oto, Le Torah, Le Mitzva, Vele Maasim Tovim. Mazal Tov. Most pedig Hupére és a jó cselekedetre. Most pedig szeretném bemutatni, és nagyon sok szeretettel, tisztelettel köszöntöm professzor Hegedűs Pált, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat erre a közös tanításra. Ahogy mondottam már többször is, ezek a tanításoknak az a lényege, hogy az egységet igyekezzünk ezzel is prezentálni, hiszen az örökkévaló szempontjából az egyik legfontosabb dolog, amit most majd az én tanításomban is fogjuk látni, Szukot alkalmával, az egyik legfontosabb dolog az az egység. És még egyszer nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek, és átadnám neked a szót, hogy tartsd meg a tanításodat. Előtte megpróbálom megosztani azt, amit kértél tőlem. Megpróbálom egy hozzászólásban ezt megosztani. Nem tudom, hogy ez fogja engedni. Igen, azt hiszem, hogy engedi. Kicsit hosszú hozzászólásnak, de engedi. És nézzük csak. Oké, azt hiszem, hogy engedte, bízom benne. Igen. Úgyhogy, Pali, itt van kommentben a tanításodról, hogy tudják ott is követni. És átadom neked a szót. Köszönöm szépen.
Szuper. Nagyon szépen köszönöm. És először is én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit, aki ezt az alkalmat követi. Nagyon szépen köszönöm Cink Tominak a meghívást, és azt kérem, hogy kíséri áldás ezt a munkáját, amit fáradhatatlanul végez Magyarországon.
Köszönöm.
Most a Rosh Hashanah elmúltával arról fogok beszélni, hogy milyen kapcsolat van Izsák megkötözése és az új év Rosh Hashanah között. Ezt készítettem, ezt a forráslapot is. Erről fogok felolvasni, de hogyha valaki szeretné követni közben, akkor biztatom, hogy nyugodtan olvasgassa bele, és nézze meg azt, ami még ez tartozik. Ez teljesen magyarul van, és most is mindent magyarul fogok mondani.
Pali, bocsáss meg, azt kérik, hogy egy kicsit hangosabban, hogyha tudná.
Jó, rendben.
Köszönöm.
Jó. Talán most jobb... így
most jobban jó. Fogunk hallani.
Szuper.
Most lesz.
Szuper.
Most szuper, köszönöm.
Okay. Tehát itt a forrásokat magyarul hoztam, és mindent magyarul is fogok mondani, de néhány héjben mindenképpen bele fog keveredni, mert egyrészt az eredeti jobban is hangzik, másrészt pedig néha lefordíthatatlan az, ami benne van. Hát az Izsák megkötözésének a történetét, azt lényegében mindenki ismeri. Főbb vonalakban végig fogjuk azért olvasni, és azt fogjuk megnézni, hogy hogyan kapcsolódik ez az újévi imákhoz, illetve magának a újévnek a tartalmához. Az újévi imáknak ugye, tehát híresen ugye egyrészt a sófár az, ami kapcsolódik az újévhez, a kosszarból készült kürt megfújása, a riadó jellegű hanggal. A másik pedig az imákban van három különleges összetevő, a királyság, az emlékezés, illetve a sófárok. És ebből a kosszarv, a sófár, az kapcsolódik Izsák megkötözéséhez, egyszerűen azzal, hogy a hegyen végül Izsák helyett egy kost áldozott föl Ábrahám, és ez az a kos, ami már a teremtés 6. napja óta rávárt. Az emlékezés pedig talán még inkább kapcsolódik ehhez a történethez. Úgyhogy itt a második lapnak a tetején, itt is van a fordítása ennek egy részletének az újévi imának, az emlékezésből. Ezt most fel is olvasom magyarul. Istenünk, apáink istene, kedves emlékkel emlékezzél meg rólunk, védj számba minket, megmentés és az ősrégi fennvaló irgalom által. Emlékezz meg név, Hashem, Istenünk, a szövetségről, a szeretetről és az esküről, amelyet Ábrahámnak, ősapánknak tettél Mória hegyén. Jelenjen meg számodra ez a megkötözés, ahogy megkötözte Ábrahám, ősapánk, a fiát, Izsákot az oltáron, elfojtotta a haragját, hogy akaratodat egész szívvel teljesítse. Nagy jóságodban vondd vissza a haragodat a népettől, városodtól és örökségettől. Egy érdekes módon, ahogy Ábrahám elfojtotta az irgalmát, úgy kérjük Istent, hogy ő folytsa el a haragját az irgalma által. Tehát, hogy ezt próbáljuk, ez kicsit ki van fordítva, reciprok módon kérjük, hogy ugyanazt teljesítse, mint amit Ábrahám is megtett annak idején. És amit fontos nekünk, az az, hogy emlékezzen meg Isten a szövetségről, a szeretetről és az esküről. Mit jelent az, hogy Isten emlékezzen meg valamire? Nyilvánvaló, hogy Isten mindenre emlékszik, ha egyáltalán ennek a vele kapcsolatban jelentése van ennek a szónak. Azt jelenti, amit itt utána más igével mond, jelenjen meg számodra. Ez a megjelenés, a tire, így van a vagy tire, így van a héber. Ez azt jelenti, hogy legyen aktív. Az emlékezés mindannyiunk számára azt jelenti, hogy váljon aktívvá az, ami el van raktározva a memóriánkban, jelenjen meg képként, és hasson újra. És amit Istentől kérünk, hogy emlékezzen, ez is azt jelenti. Most hogy kapcsolódik ez az Izsák megkötözéséhez? Tehát mik voltak ezek az összetevők? Tehát volt ez a szövetség, a szeretet és az eskü. A szövetség az a szövetség, amit mindannyian belepecsételünk a testünkbe, és amit Ábrahámmal Isten eredetileg kötött vele egy második szövetséget is, a két szövetséget kötött végül, a másikat azt a részekre vágott áldozatok között. A szeretet, az a chesed héber szó, az magának Ábrahámnak a különleges tulajdonsága. Az eskü pedig maga az eskü, amit Isten itt tett ennek a történetnek a végén. Nézzük meg, hogy picit alaposabban a történetet.
Pali, bocsánatot kérek.
Igen.
Egy pillanat, elhalasztottam valami fontos dolgot. Mégpedig a betegekért felajánlani a betegekért a tanítást, úgyhogy ne arra ugye egy pillanat türelmedet kérném szépen. Szeretném felajánlani Eliezer Shalom ben Miriam, Eliau ben Miriam Rachel, Moshe Cvi ben Gitl és Cvia bat Ahuva gyógyulására, refuah shlema, refuah a guf, refuah a nefes, mielőbbi gyógyulást kívánunk a Magyar Hidabrut és a Zsidó Virtual Education nevében. Bocsánatot kérek, és kérek.
Refuah shlema mindenki.
Köszönöm a türelmedet.
Hát ez a... És lőn ezek után, hogy Isten megkísérti Ábrahámot, azt mondta neki Ábrahám, ő meg így felelt, én hol vagyok, hinnelni héberül. Azt mondta, vedd a fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, ott áldozd fel égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet majd mondáldok neked. Felekezett Ábrahám jó reggel, megnyergel a szamarát, vett maga mellé két szolgát, és a fiát Izsákot, fát hasogatott az égő áldozathoz, felkelt, és elindult arra a helyre, amit Isten mondott neki. Harmadnapon felemeli a szemeit, és látta a helyet messziről. Így szólt Ábrahám a szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig, és ez a gyerek, elmegyünk oda, imádkozzunk, és aztán visszatérünk hozzátok. Vette Ábrahám az égő áldozathoz való fákat, föltette fiára Izsákra, ő pedig kezébe vette a tüzet és a kést, ketten együtt mentek. Így szólt Izsák Ábrahámhoz, az apjához. Apám, ő pedig azt mondta, itt vagyok, hinelni, Beni, megint így válaszolt. Így szólt Izsák, itt a tűz és a fa, de hol van a bárány az égő áldozathoz? Ábrahám azt felelte, Isten majd gondoskodik az égő áldozathoz való bárányról, fiam. Ketten mentek tovább együtt. Ahogy eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, ott megépítette Ábrahám az oltárt, felrakta rá a fát, megkötözte Izsákot, a fiát, és föltette az oltárra a farakás tetejére. Kinyújtotta Ábrahám a kezét, megfogta a kést, hogy levágja vele az ő fiát. Ekkor kiáltott neki a név angyala az égből, azt mondta Ábrahám, Ábrahám, ő pedig így felelt, hinnéni, íme itt vagyok. Azt mondta, ne nyújtsd ki a kezedet a gyerekre, és ne bántsd őt. Mert most már tudom, hogy Istenfélő vagy, és nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, én értem. Felemelte Ábrahám a szemeit, látta, hogy itt van, ott van egy kos, megakadva a szarvával a bokorban. Oda ment Ábrahám, elhozta a kost, és feláldozta égő áldozatul a fia helyett. Ábrahám ezt a helyet úgy nevezte, a név majd látja, és ma is így mondjuk, megjelenik a hegyén a név. Ezek a furcsa magyar fordítások próbálják visszaadni a héber eredetit. Ugyanaz az ige szerepel benne, ez a láttatás, az, amit az imában is mondtam, hogy ugyanígy szerepel. Utána a név angyal Ábrahámnak másodszor is kiáltott az égből, azt mondta, magamra esküszöm, szól a név, ez az a bizonyos eskü, mivel hogy a dolgot cselekedted, és nem kedveztél a fiadnak, a te egyetlen egyednek, ezért megáldva megáldlak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az égcsillagát, és mint a fövenyt, amely a tengerpartján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ellenségeinek kapuját. Megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek, hallgattál a szavamra. Utána hazatért Ábrahám, visszatért a szolgáikhoz, együtt elmentek Beer-sébába, és ott lakott tovább Ábrahám Beer-sébában. Most nézzük meg azokat a fordulópontokat, amik ebben a történetben nagyon lényegesek. Az első, próbáltam is felhívni rá a figyelmet, amikor Isten, illetve Isten angyala szól Ábrahámhoz, azt mondja neki, Ábrahám pedig úgy válaszol, íme itt vagyok. Ezt nem először csinálja Ábrahám, és nem csak Ábrahám csinálja ezt, a profétáknál általában ez így szerepel. A proféták így felelnek Isten szavára, hogy íme itt vagyok, ez talán úgy is lehetne mondani magyarul, hogy rendelkezzél velem. Teljesen itt állok a szolgálatodra készen. Íme a számodra vagyok én itt. Aztán a következő mondja Isten. Fogd a fiadat, az egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot. Ezt a midrás úgy értelmezi, hogy Ábrahám vonakodott megérteni, hogy kiről van szó. Vedd a fiadat, és erre Ábrahám azt válaszolta, nekem két fiam is van. Ugye Izsák mellett ott volt Ismael, a korábban született, nem a feleségétől, hanem az ágyasától született fia. Erre Isten azt mondta, hát az egyetlenedet. Nem, nincs egyetlenem, mert mind a kettő a fiam. Akkor akit szeretsz. Ábrahám erre is azt válaszolta, de hát mind a kettőt szeretem. Akkor utána végül Isten hozzátette Izsákot. És menj el Mória helyre, hogy ott feláldozd. Nem vitatkozni szeretnék a midrással, de azt gondolom, hogy egy kicsit dramatikusabb itt amiről szó van. Nem csak arról van szó, hogy akkor Ábrahám úgy akar csinálni, mintha ez esetleg nem Izsákról szólna, hanem a sokkal nagyobb ellenállás van az Ábrahámban. Tehát nem véletlen, hogy ezeket a szavakat használja a Tóra. Fogd a fiadat. Ez önmagában is egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Ugye az ember fogja a fiát, és csináljon vele valamit. És itt nem csak arra az a fiad, ő az egyetlened. Tehát ő tényleg valamilyen értelemben az az egy, amiről mindig is álmodtál, 100 éves korodig kellett várnod, hogy megszülessen, azt az egyetlened, igen, akit szeretsz. Hiába szereted, ennek ellenére ezt meg kell tenned. És Izsákról van szó, a néven...
Pali, bocsánatot kérek, jött egy kérdés közben, ne haragudjál, feltettem a kérdést?
Persze, igen.
Tehát azt kérdezte valaki, hogy ha Isten parancsolta az áldozatot, akkor miért hallgatott egy angyal szavára, hogy ne csinálja?
Ez egy nagyon jó kérdés. És amikor majd eljutunk az angyalhoz, akkor megpróbálok erre is válaszolni. Jó, amennyire tudok válaszolni.
Oké, bocsánat. Oké, hallgatjuk tovább.
De ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. Tehát azt mondja, tehát ennek az teljes ellenállásnak a falát át kell törni az Ábrahámnak. Itt nem egy könnyű dologról van szó. És azt próbálja itt a szöveg érzékeltetni velünk, kiélezve az Ábrahámnak a helyzetét. A következő, amit szerettem volna kiemelni, amit úgy fordít a magyar, hogy menj. Hát fogd a fiadat, és menj, Mória. Ezt héberül úgy van, hogy lech lecha. Így kezdődik Ábrahámnak az elhivatottsága is. Isten így szól Ábrahámhoz, menj ki erről a szülőföldedről, ahova minden köt, menj el arra a földre, amit majd mutatok neked. És ez a Kánaán földje, amit később majd később Izrael földjévé fog válni. Mindent maga mögött kellett hagyni akkor az Ábrahámnak, és csak Isten szavában bízva el kellett mennie egy számára teljesen ismeretlen idegen vidékre. Most ezzel van párhuzamban ez a hely is. Nem idegen vidékre kell mennie, illetve hát Mória földje talán idegen számára, de nem csak, hogy ott kell hagynia mindenkit, hanem azt is, amiket már megszerzett, őket is, az Izsákot is, lényegében ott kell hagynia. El kell vinnie valahova is, és el kell áldoznia. Ez a kettő párhuzamban van. Ugye azt szokták mondani, hogy Ábrahámot 10 kísértésbe vitte Isten, 10-szer tette próbára. Az első próba az volt, amikor kivezette őt a szülőföldjéről, és ez az utolsó, hogy áldozza fel a fiát Izsákot. Ez a paralella kettő között, ezt kiélezi a Tórának a szövege. Az következő, amire szerettem volna felhívni a figyelmet, az, hogy ketten mentek együtt. Az, hogy ketten mentek együtt, ezt a hagyományos rabbinikus értelmezés, ezt úgy veszi, hogy az Izsák abszolút tudta, hogy miről van szó. Ketten, közös szívvel, közös akarattal mentek együtt. Az Izsák itt már nem kisfiú volt, hanem 30 év körüli, akit nem tévesztett meg az, hogy az Ábrahám azt mondta, hogy majd csak Isten gondoskodik erről a bárányról. Az Izsák pontosan tudta, hogy itt róla van szó. Talán még jobban tudta, mint Ábrahám. Ugyanis Ábrahám tényleg valóban úgy gondolta, hogy valami fog történni. Tehát itt ellentétes parancsokat kapott Istentől, az egyik, hogy legyen neki egy Izsákja, a másik pedig, hogy áldozza fel. Ezt valaminek fel kell oldania, ezt az ellentmondást, ő nem tudta, hogy mi fogja feloldani. Mi, akik már ismerik a történetet, mondhatjuk azt, hogy jó, nyugi, Ábrahám, majd minden megoldódik. De az Ábrahám, aki ezt élőben vett ezen részt, ő ezt nem tudhatta. Az Izsák, és erre majd vissza fogok térni, az Izsák szempontjából egy kicsit talán megnyugtatóbb volt a helyzet. Tehát ő tudta, hogy mi fog történni, és ebbe bele is egyezett. Az, hogy ketten együtt mentek, ez a szóhasználat, ez kifejezi. Na most, hát a drámai csúcspontot ott érjük el, amikor felhelyezi Izsákot a megépített, gondosan megépített oltár, hogy szépen szavanként szerepe, hogy mi mindent kellett csinálni, megépített az oltárt, rárakta a fát, fölrakta rá az Izsákot, és kinyújtotta a kezét, hogy megfogja a kést. És ekkor szólt közbe az angyal. Az, hogy itt élethalálról van szó, ez az egyik oka annak, hogy Rosh Hashanakor, az újévi imában kitlit szokás viselni. Minden olyan alkalommal, amikor a saját életünkben is élet-halál kérdésről van szó, akkor viseljük ezt a leendő halotti leplünket, a leendő halotti ruhánkat. Ez Rosh Hashanakor, Jom Kipurkor, illetve Peszakkor szokás még a széderesti vacsora alatt viselni. Mindegyikben az életünk fordulópontjáról van szó, és ezt azzal is szimbolizáljuk, hogy azt a ruhát viseljük, amit majd holtunkban is. Igen. Na most, amikor az angyal megállítja, ez egy nagyon érdekes momentum, hogy itt tényleg az angyalt írja. Amikor Isten szól neki, azt mondja neki, hogy Ábrahám, és azt válaszolja, itt vagyok. Amikor az angyal szól neki, azt mondja, Ábrahám, és arra azt mondja, hogy itt vagyok. Úgy tűnik, erre sokféleképpen szokták ezt érteni. Egyrészt, hogy Isten a pusztítást parancsolja meg, és egy angyal tiltja meg a pusztítást, akkor azért hallgatunk az angyalra. Tehát valahogy a pusztítás az kevésbé természetes. Tehát az egy nagyobb autoritásnak kell a parancsot adnia, mint az, hogy ezzel a pusztítással leálljunk. Ezért van az, hogy itt Ábrahám hallgat az angyal hangjára. Mások pedig fordítva mondják, hogy Isten csak egyszer mondta neki, hogy Ábrahám, az angyal pedig kétszer, enfatikusabban mondta, hogy Ábrahám, Ábrahám, és ebből az Ábrahám azt a következtetés szűrte le, hogy itt van egy visszautalás arra, amit Isten mondott neki, tehát ő elfogadja az angyalnak is az autoritását, az ő tekintélyét is, és ebből leáll azzal, amit eddig csinált. Egyébként rengetegféle midrás van, ami próbálja értelmezni ezt a szituációt, amiben Ábrahám van. Az egyik azt mondja például, hogy akkor azt kérte az Ábrahám, hogy legalább egy kis karcolást hadd ejtsen rajta. Ő már neki állt annak, hogy itt áldozatot fog bemutatni, valamit csak csináljon. Ha nem is öli meg a fiát, legalább valami kis karcolást adjon rajta, és erre jött a kos, hogy nem, a gyereket nem, itt van helyette egy helyettesítő áldozat. Erre vissza fog még térni a helyettesítő áldozatra. És utána az angyal azt mondja neki, hogy most már látom, hogy Isten félő vagy, és nem tartottad vissza tőlem a gyerekedet. Hát tulajdonképpen azt mondja itt az angyal, hogy most már látom, hogy Isten fontosabb neked, mint a gyerek. És hogy ez mit jelent, ezt egy picit bővebben ki fogom majd fejteni egy kicsit később. Tehát itt az angyal mindenképpen azt mondja, hogy most már látom, hogy teljesen odaadó vagy velem szemben, Istennel szemben, még a gyerekedet sem sajnáltad tőlem, az egyetlenedet. És utána pedig még egy ígéretet, illetve egy esküt tesz Isten nevében, és egy ígéretet tesz arról, hogy megáldlak téged, megsokasítom a magodat, illetve, hogy általad fogok megáldani mindenkit. Ez azért érdekes, mert lényegében, ha nem is szó szerint, de nagyon hasonló az első áldás, amit kapott Ábrahám Istentől, közvetlenül utána, hogy bement Kánaán országára. Tehát ez is erősíti azt a párhuzamot, ami a Ábrahám élettörténetének az elején, illetve itt a végén van, bár az elején sem volt fiatal ember, és most sem a halál előtt áll éppen, de minden esetre az Ábrahám történetének ez az eleje és a vége, az mindenképpen ez a két hangsúlyos rész. Ugyanazokat az áldásokat kapja meg, igen.
Ismét van kérdés? Jött, igen, hogyha feltenni, vagy amit írtak.
Igen.
Mondtad, hogy közben mondhatom, azért zavarlak.
Igen.
Volt egy olyan írás, hogy Izsák, amikor megszületett Sárától, Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy küldje el őket. És aztán van egy kérdés, hogy úgy gondolom, Ismael akkor már nem volt vele, ahogy gyerekek voltak, Ismael vad volt. Ábrahám elküldte őket, de mikor?
Igen, tehát amikor amikor Izsák még kicsi volt, akkor a Ismael nem volt valami kedves. Szó szerint azt mondja, hogy játszadozott. Hát, többféleképpen értik, hogy ezt inkább ne menjünk bele ennek a részleteibe, hogy játszadozik a kis testvérével a Ismael. De akkor küldte el őket a Sára hatására. Akkor küldte el az apjuk Ábrahám. De eddig itt a Tóra szövege nem emeli ki külön, hogy eddigre már visszatértek, de a midrások ebben egyetértenek, hogy az a két szolga, aki ment az Ábrahámmal is, és kísérte őt az Izsákkal együtt, a két szolga egyike az maga Ismael volt. Tehát, hogy ő visszatért, és ő fiaként viselkedett Ábrahámnak. A másik pedig Eliézer a hűséges szolgája volt. Tehát itt mindenféle családi feszültségek vannak a háttérben, de ez most ennek a történetek a szempontjából nem elsődleges.
Oké.
Igen. Tehát igen. Na most akkor két dolog nagyon fontos ennek a történetnek a szempontjából. Az egyik az ember áldozat. Tehát itt úgy látszik, hogy egy fordulóponthoz érkezett a világtörténelem. Ez nem a zsidó nép történelme, az Ábrahám ugye a zsidó nép ősapja, de itt valahogy a világban történt egy olyan változás, amire az Ábrahám, vagy az Ábrahámon keresztül a zsidó vallás, illetve a Tóra reflektál. És ez az a változás történt, hogy valahogy az emberek sokkal inkább tisztábba kezdenek lenni a saját, tehát az őket körülvevő világgal, illetve saját magukkal. A természetvallásokban, amik megelőzték ezt a kort, teljesen természetes volt az ember áldozat is. Ma ezt képtelenség megérteni, igazából képtelenség megérteni. Azt nem tudjuk megérteni, mit jelent az, hogy egy ember számára az, hogy őt feláldozzák, az nem probléma. Ma, számunkra mi olyan fontosak vagyunk magunk számára, hogy ezt, hogy minket feláldozzanak bármilyen célból, ez érthetetlen. De szerencsénkre a kultúrantropológusok megismerhettek természetvállásban élő népeket, még a mikorunkban is, a 20. században is bőven, az Amazonasban, az Amazonas környékén, Ausztráliában, rengeteg helyen a Földnek dokumentálhatták, és tudják azt, hogy a természetvallásban élő népek számára nincs külön. A természet, a nap, az ég, a csillagok, azok, amik ellen aztán, mint bálványok ellen küzd a zsidóvallás, ezek részei, úgy részei integránsan az életnek, mint ahogy a szomszédom. És azt észreveszi a természetvállásban élő ember, hogy rengeteg mindent kap tőlük, és ezt neki viszonoznia kell. Az, hogy fönnmaradjon ez a körforgás, hogy tovább is újra kisüssön a nap, újra jöjjön a felhő, újra. Ezért ezt az áldást, amit a felhő ad magából, kiadja az esőt, ezt az ember azzal viszonozza, hogy ő is visszaad a természetnek az embert. Tehát, hogy ez nem tragédiaként néztek rá, és én azt gondolom, hogy ebben a környezet, az Ábrahámnál itt egy forradalom történik, az, hogy most már többet nem lesz, nincs szükség erre az ember áldozatra, hanem ehelyett helyettesítő áldozat van, az a kos, amit a saját gyereke helyett feláldoz, az egy helyettesítő áldozat, de az Izsák számára még, mint felnevekvő gyerek számára még természetesnek tűnhet, hogy igen, itt arról van szó, hogy most engem fel kell áldozni, ez teljesen rendben van, és nem, nincsen tragédiáról szó. Tehát ez az egyik. Ez aztán később, amikor már a kos áldozat is, tehát képzeljük el most, hogyha az emberek itt nekiállnának, és bárányokat, meg kosokat áldozgatnának agyra főre, akkor milyen elképesztő botrány lenne ez. Körülbelül a 2000 évvel ezelőtt, amikor a templom elpusztult, akkor annak ez is az egyik velejárója volt, hogy ez a napi áldozat megszűnt, és helyette a bölcsek úgy fogalmazták, hogy az ima, az ajkunk áldozata, az a szavaink, azok, amik helyettesítik ezeket az áldozatokat. Rengeteg félképpen emlékezünk ezekre az áldozatokra, de elsősorban az ajkainkkal. Maga az, hogy áldozatot hozunk, az természetes számunkra is. Nem a gyerekünket áldozunk fel, hanem rengeteg mindent magunkból áldozunk fel a gyerekünkért. A közösségünkért, az időnkért, Cink Tomi a saját idejéből és energiájából rengeteg mindent feláldoz mindenkiért, hogy ilyen alkalmakat szervezhessen. Az, hogy áldozunk, az természetes számunkra. Az, hogy élőlényeket áldozunk, az sokkal kevésbé természetes. Hogyha felépülne újra a templom, akkor ez egy óriási dilemmá elé állítaná a zsidóságot. Igazából el se tudjuk képzelni, hogy ez milyen lenne ma. Nosztalgikus érzéseink vannak vele kapcsolatban. Szeretjük a most Jom Kipurkor a főpapnak az áldozati rítusát szinte betűről betűre végigéltük, de nem tudnánk igazából, hogy milyen ez, hogyha a saját kezünkkel és szemünkkel kéne ezt végigjátszanunk. Ez az egyik. A másik, és szerintem még lényegesebb ezzel a történettel kapcsolatban az, hogy mit is áldozott itt fel Ábrahám. Ábrahám egy nagyon érdekes ember volt, egy nagyon szép, és minden gyerek által szeretett történetei vannak. Ábrahám rengeteg oltárt épít. És ezeken az oltárokon soha egyetlen egy állat áldozatot nem mutat be. Semmilyen áldozatot nem mutat be. Mindig azt mondja a Tóra, hogy szólította ott Isten nevét. de oltárakat épít, és nem mutat be rajtuk áldozatot, vagy legalábbis a Tóra nem emlékezik meg róluk. Az egyetlen egy oltár, amin Ábrahám áldozatot mutat be, az ennek ebben a történetben először a fiát készül, és aztán pedig egy kost. Mi az, amit feláldoz itt Ábrahám? Igaz, a fiát, van ez az emberáldozat aspektus, de ennél többről van szó. Az, amit mondtam az elején, hogy a Tóra szövege kiélezi, hogy a fiadat, az egyetlenedet, akit szeret, Izsákot, ott azt nem mondta, de az van benne, hogy igazából az ígéretedet. Egy picit korábban, szintén rosszosan első napján olvasjuk a Izsák születésének a történetét. Ez, amivel bekövetkezik az, amit Isten ígért Ábrahámnak. Megérte neki, hogy nagy néppé teszlek téged. A te ágyékodból rengeteg ember fog származni, mint a föld pora, mint az égen a csillagok. Megszületik neki Ismael, és azt mondja Isten, nem róla volt szó. És megszületik neki Izsák, és igen, róla van szó. Pontosan ő az. És fölnő, és 30 éves, és már arról lenne szó, hogy akkor majd legyenek unokák, meg dédunokák, és akkor Isten azt mondja, hogy de nem. Nem, mégsem. Inkább áldozd föl. És az Ábrahám föláldozza. Az intenciója megvan, hogy feláldozza, és ezt ugye a halahában is tudjuk, hogyha az embernek megvan az intenciója, az olyan, mintha meg is csinálta volna, és nem csak a halahában. Ez az emberi lelki életnek ez egy nagyon fontos része. Ugye, ha meg akartunk tenni valamit, az olyan is, mintha már meg is tettük volna. Ezzel Ábrahám lényegében fel is áldozta a fiát, és azért áldozta fel, mert bízott benne, hogy az, akitől kapta, az valamilyen módon teljesíteni fogja azt az ígéretét, amit neki tett. Hát igazat mondott az angyal, amikor azt mondta, hogy fontosabb voltam, mármint, hogy fontosabb volt Isten számodra, Ábrahám, mint a saját fiad, és ezért aztán nincs is szükség rá, hogy feláldozz. Csak annyira kellett feláldoznod, hogy ez nekem kiderüljön. És miután ez kiderült, a vérére nincsen szükség. A történet tanítja azt, hogy az ember áldozatban a vérre nincsen szükség, de az, hogy Isten fontosabb legyen, mint az a jövő, amit maga Isten ígért meg, az ehhez hozzátartozik. Befejezésül szeretném felhívni a figyelmet a 24. Zsoltára. Ez akik zsinagógába járnak imádkozni, ők hetente egyszer legalább elmondják, ez a vasárnapi Zsoltár a világteremtésének az első napjához kapcsolódó Zsoltár, hiszen úgy kezdődik, hogy Isteni a Föld, és annak teljessége a világ és a lakosok. Ezt is felolvasom, és aztán elmondom, hogy mi az, ami miatt ez kapcsolódik, de még előtte megemlítem, hogy valóban ez a világ számos pontján a Rosh Hashanah, illetve Jom Kippuri imarendnek is része, hogy ezt felolvassák. Magyarországon ez nem jellemző. Tehát a következő, Dávid Zsoltár, ez a 24. Zsoltár. A névé a Föld, és annak teljessége a világ és lakosai, mert ő alapította azt a tengereken, és a folyókon megerősítette. Ki megy fel a név hegyére, és ki áll meg az ő szent helyén? A tiszta kezű, a nyílt szívű, aki nem adta lelkét hiába valóságra, és nem esküdött álságosan. Áldást hoz a névtől, és kegyes igazságot megmentő Istenétől. Ez az őt keresők nemzedéke, akik a te orcádat keresik, Jákob Szela. Ti kapuk, emeljétek fel fejéteket, emelkedjetek föl, ti örök ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda is a dicsőség királya? Az erős és hatalmas név, a harcban erős név. Ti kapuk, emeljétek fel a fejéteket, és emelkedjetek fel, ti örök ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda is a dicsőség királya? Királya, a név, a seregek ura, ő a dicsőség királya, Szela. Hát itt tehát a bevezető két mondat, tehát hogy Isten megteremtette a Földet, az övé, ezért minden, a tengerek, folyókon ezt mind megerősítette. Ezt mondja a Talmud, hogy ezért kell áldást mondani minden ételfogyasztása előtt, mert valójában akkor Istentől veszünk el valamit. Ez tartozik akkor, hogy ez miért a teremtés, és ez rosszasan az természetesen kapcsolódik a teremtés is. De én úgy érzem, hogy egy erősebb párhuzam van itt, ez pedig a következőben. Ki megy fel a név hegyére, hát a Isten hegyére, és ki áll meg az ő szent helyén? Mia ale behar Hashem, u mia kum bim kom kocsó. Ja ale, fölmegy, így hívják, ugyanebből a gyökből van az égő áldozat is. Maga az égő áldozat az úgy hívják, hogy ola, mert ő teljesen fölmegy, a füstje teljesen fölszáll, és amikor azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy áldozd fel a fiadat, veja alé hu leola, áldozd fel égő áldozatul. Menj fel a hegyre, és ott áldozd fel égő áldozatul. Fölmenni a hegyre, az mindig a szentségben való emelkedést jelenti. Ki az, aki fölmehet? Ki képes arra, hogy fölmenjen a hegyre? Amikor a Szináj hegyre hívta Isten a zsidó népet, hogy átadja nekik a Tórát, az emberek nem voltak képesek fölmenni rá. Egyedül a Mózes ment föl. Nem olyan könnyű. Ne gondoljuk, hogy jó, persze, nagyon jó, és majd megmászunk, és milyen klassz. Ez nem egyszerű fölmenni erre a hegyre. Az valódi áldozatot jelent, valódi teljesen fölmenetelt jelent, amikor az ember képes fölmenni erre a hegyre, és aztán megállni ott, az ő szent helyén. Megállni Istennel szemben, amikor az Amidát mondjuk, az, amikor állva mondjuk, azt azért hívják Amidának, de az nem csak azért, mert állva mondjuk, hanem mert megállunk Istennel szemben. Amikor az Amidát mondjuk, akkor nem hallgat ránk senki, egyedül Isten, egyedül neki mondjuk ezt az Amidát. Amikor a Rosh Hashanai Amidát mondjuk, akkor ez hatványozottan igaz. Fölmegyünk az ő szent hegyére, és ott megállunk vele szemben, de ahhoz, hogy erre képesek legyünk, hogy ez valóban egy találkozás legyen, ahhoz az kell, hogy tiszta kezűek és nyílt szívűek legyünk, vagyis a kezünk, tehát a testünk tiszta legyen, itt a naki szót használja a héber, illetve nyílt szívű bar levav, a szívünk is tiszta legyen, tehát kívül belül megtisztuljuk, nem adjuk a lelkünket hiávalóságra, és nem esküdünk álságosan. Ez a tíz parancsolatban szereplő, hogy ne vedd Isten nevét hiába a szádra. Ugyanez a nassa leshav szerepel ugyanitt ebben a szóban is. Nem keverjük össze az evilágit a túlvilágival, nem keverjük össze a szentet a profánnal, hanem képesek vagyunk elkülöníteni a kettőt, és a szentre azt igent mondunk, azt mondjuk, hogy az, ami igazán fontos, és ami itt van, az pedig nem. Nem hasonlítható össze a kettőnek a fontossága, más dimenziója van, hogy matematikai kifejezéssel éljek. És az, amit te képviselsz, az végtelenszer több, mint az összes dolog, ami ide köt, és ebbe beletartozik a testem, a lelkem, a családom, a pénzem, a munkám, mindenem. Hogyha valaki képes ezzel a tisztasággal megállni a Kadosh Baruch Hu előtt, akkor kap ő áldást a névtől, és igazságot a megmentő Istenétől. Ez az áldás, amit az Ábrahám is kapott Istentől, ami a leszármazottaira, és a leszármazottain keresztül, ezt itt hangsúlyozza a szöveg is, minden népre is kiterjed, ez nem csak a zsidóknak az áldása, de csak azon keresztül áramolhat ez az áldás, aki képes volt így lemeszteleníteni magát, és képes volt a tisztaságában mindent feláldozni, intenciójában mindent feláldozni, amit csak tudott, és akkor csak még befejezésképpen a Mózes, ugye, aki fölment a hegyre, és azt mondja, hogy amikor három lépést előre lépünk az Amidába, az azért tesszük azon a három falon, amin áthatolt a Mózes, hogy Isten közelébe juthasson, és azért tudott áthatolni ezeken a falokon, mert ő is mindent lehagyott. És nem volt szüksége vízre, és nem volt szüksége kenyérre 40 napon keresztül, hanem az éltette, ami Isten szájában kijön, és aztán, amit a manna is szimbolizál, mert Isten valójában az életnek a forrása, és nem pedig a kenyér, és nem pedig az íz, a víz. És akkor ezzel, azzal fejeződik be, ami a Rosh Hashanának a másik fő témája, ez a királyság, hogy ez az igazi király, az ez a király. Mindenkinek nagyon-nagyon szép évet szeretnék kívánni. Köszönöm szépen a figyelmet, Cink Tominak, és nagyon szépen köszönöm ezt a megtisztelő felkérést, és ugye egyáltalán az áldásos munkáját. És akkor vissza is adom neki a szót.
Nagyon szépen köszönjük professzor Hegedűs Pálnak az érdekes tanítását. Egyébként elmondanám, hogy matematika professzor, amennyire tudom, és a CEUN is tanított, mielőtt Budapesten sajnos bezárták, ha jól tudom, és a Latif Kollelban ismerkedtünk meg a Sabaton alkalmával, és ott hallottam nagyon magas szintű tanításait, és most arra kértem, hogy olyan szinten tartsa meg a tanítását, hogy olyan egyszerű zsidók, mint én is megértjük, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, és óriási megtiszteltetés számunkra, hogy itt vagy velünk, és hogy elmondtad ezt a nagyon-nagyon értékes tanítást. Most pedig én is szeretnék egy rövid tanítást adni. Beszéltem korábbi tanítások alkalmával például az Elul hónapnak a úgynevezett 10 parancsolatáról, hogy hogyan tudnánk jobbá tenni a következő évet. Beszéltem arról, hogy hogyan tanulhatjuk meg azt, hogy értékeljük mindazt, amink van, és beszéltem több minden másról, most pedig a Szukot ünnepéről szeretnék beszélni, és arról, hogy miért annyira fontos örömben lenni Szukotkor. Jom Kipur után vagyunk, hála Istennek, és most már jöhet a Szukot, az öröm ünnepe. Zman Simchatenu, ez a legfontosabb idő arra, hogy örömben legyünk. Jom Kipurkor volt egyfajta patyolat a lelkünkön, ami tulajdonképpen egész évben bűnöket követtünk el, és ezért voltak bizonyos foltok a lelkünkön, de most az engesztelés napján ezek eltűntek, és most már tiszta lélekkel mehetünk az öröm ünnepe felé, a Szukot felé. Az az ember, aki nem képes megtisztítani a lelkét, sajnos ő nem lehet egy boldog ember. Nagyon sok ember szeretne boldog lenni, és nem tudja, hogy miért nem sikerül neki. A válasz egyszerű, amiről most beszéltünk, hogy aki nem tudja megtisztítani a lelkét, ő sajnos nem lehet boldog ember. Ugyanis a lélek pontosan tudja, hogy mi az igazság. Tudja a lelked azt, hogy mi a helyes út, és hogyha te nem azon egy másik úton mész, akkor nem engedi egyszerűen, hogy boldog legyél. Lehet neked sok mindened, lehet sok pénzed, lehet vagyonod, lehetnek más élvezeti forrásaid, de nem engedi a lelked, hogy boldog legyél, mert ő pontosan tudja, hogy melyik az az út, amelyen neked menned kellene. Jom Kipurkor viszont megtisztult a lelkünk, és most már mehetünk az igazi öröm felé, a Szukot felé. A Kabala bölcsei azt mondják, hogy az az ember, aki erőfeszítéseket tesz azért, hogy örömben legyen Szukotkor, ő egész évben örömben lesz. Ezért aztán arra kérnek a bölcseink, hogy próbáljunk olyan erőfeszítéseket tenni, hogy ne zavarja semmi az örömünket. Hiszen azért lehetséges olyan lehetőség is, hogy a feleségünk, a férjünk, a gyermekünk, hogy bárki más mond valami olyan dolgot, ami nem tetszik nekünk. Vagy csinál olyat, amit nem szeretnénk, hogy csináljon. Mégis igyekezzünk már az ünnep előtt betenni valahogy ide a fejünkbe, hogy semmi ne zavarhassa meg az örömünket. Senkinek és semminek ne engedjük azt, hogy szomorúságot okozzon a számunkra. Megéri? Hát a bolondnak is megéri, hogyha egyszer Szukotkor örömben vagyunk, akkor egész évben örömben leszünk. De mit lehet tenni? Azért emberek vagyunk. És pont amikor az ember boldog szeretne lenni, akkor jönnek az aggódó gondolatok. Most néhány olyan javaslatról szeretnék beszélni, amely segít számunkra felülkerekedni ezeken a negatív gondolatokon. Az ember, amikor szomorú, akkor az első dolog, amit meg kell kérdeznie önmagától, hogy miért vagyok szomorú. Rögtön fog jönni a válasz. Házas szeretnék lenni, és nem vagyok házas. Szeretném, hogyha gyermekem lenne, és nincs gyermekem. Szeretném, hogy sok pénzem legyen, és nincs sok pénzem. Albérletben lakom, és szeretném, hogy saját lakásom legyen. Ennek soha nincs vége. Akinek van például egy saját lakása, akkor ő mit mond? Szeretnék 10 lakást. Mert a barátomnak 10 van, nekem miért csak egy? A legnagyobb problémánk az, hogy általában pont arra az egy dologra összpontosítunk, ami hiányzik nekünk, ami nincs, és ami esetleg szomorúvá tesz. Ugyanis a rossz ösztön nem engedi, hogy lássuk azt a sok jót, azt a sok bőséget, amink van. És emiatt képesek vagyunk az életben szinte mindent úgy látni, mint ami magától értetődő. De hogyha belegondolsz, hogy például van 2 szemed, és ha látsz is rajta, nagyon sok ember van, aki sajnos nem lát a szemén. Szerinted, hogyha ő egy gazdag ember, ő mennyit lenne hajlandó áldozni azért, hogy lásson az összes pénzét? Már is milliómos vagy, ha így nézed a dolgokat. És hogyha van 2 lábad, tudsz járni, akkor nagyon sok ember van, aki sajnos ezt nem teheti meg. Ő mennyit áldozna azért, hogy tudjon járni? Ha van 2 kezed, és tudsz vele fogni, tulajdonképpen már is milliárdos vagy. Ha van ágyad, sok ember sajnos, sok embernek nincs ágya. Nincs hol aludnia. És neked, amit mindened megvan, valahogy szomorú vagy. Hogy lehet ez? Ez úgy lehet, hogy elfelejtetted mindazt azt a sok jót, azt a bőséget, amit az örökkévaló adott neked. Az örökkévaló egyébként adott egy nagyon különleges képességet az ember számára. Azt, hogy elfelejtse a rossz dolgokat, ami az életében történt. Most gondoljál bele, ha minden rossz dolog, ami történt veled, mindenre emlékeznél, vaj, akkor nagyon rossz lenne neked. Viszont sajnos ezt a képességet inkább arra használjuk, hogy elfelejtsük az örökkévalót. Elfelejtsük azt a sok jót, azt a bőséget, amit adott számunkra. És tulajdonképpen ettől vagyunk zavarodottak és szomorúak. És ekkor mi történik? Az ember hajlandó az Istent vádolni azért, mert rossz élete van. De ne felejtsd el, hogyha az ember szenved, akkor ez a javára válik. Bármennyire is furcsán hangzik ez, és nem látjuk, ez akkor is a javára válik. Mert ne felejtsd el, hogy a megpróbáltatások, azok segítenek hozzá téged az igazi fejlődéshez. A saját tapasztalatból is mondhatom nektek, hogy nagyon nehéz megpróbáltatások voltak az életemben, és azt hiszem, hogy azoknak köszönhetem, hogyha egyáltalán valamit sikerült fejlődnöm. Azt pedig szintén figyelembe kell venni, hogy ha valaki szeretne valamit elérni az életben, akkor számára kötelező az igyekezet. Igyekezet nélkül soha nem fogsz tudni fejlődni, előre menni. Ha megtettél mindent valamiért, azt az igyekezetet, ami tőled tellett, azt mindent megtettél azért a valamiért, de mégis valamiért nem sikerült elérned, nem kaphattad meg, az örökkévaló nem adta meg neked, akkor ahelyett, hogy szomorú lennél, inkább mondd azt, hogy oké, most ezt nem sikerült megszereznem, nem kaptam meg valami miatt, de igyekszem kihozni a legjobbat abból, ami van. Szukott ünnepe alkalmából az öröm mellett van 2 nagyon fontos micva, parancsolat. Az egyik ülni a sátorba és étkezni. Vannak emberek, akik például ott is alszanak. Ebben az évben sajnos sokak nem tudják teljesíteni ezt a micvát a koronavírus miatt. A másik fontos micva pedig parancsolat, az a szukoti csokor, annak a rázása. A szukoti csokornak a legfontosabb üzenete, azt gondolom, az az egység. Pont az, amiért itt vagyunk, közös tanításokat szervezünk, az az egység, amit azt mutatja, hogy az örökkévaló szempontjából az egyik legfontosabb dolog, az az egység. És ezt honnan látjuk ebből a csokorból? A szukoti csokor négy részből áll, négy növényből. Az etrog, lulav, hadász és areva. Nagyon lényeges és érdekes dolgok vannak ezekben a növényekben. Az etrog, annak van íze és van illata. Ő azt a zsidót szemlélteti, aki tórát is tanul, és micvákat is gyakorol. A lulav, annak van íze, de nincs illata. Ő azt a zsidót jelképezi, aki tórát tanul, de a micvákat nem igazán teljesíti. Ádász azt a zsidót jelképezi, annak abban van illata, de nincsen íze. Azt a zsidót jelképezi, aki micvákat gyakorol, de nem tanul tórát. És van az areva, amelynek nincsen se illata, sem íze. Azt a zsidót jelképezi, aki nem tanul tórát, és nem gyakorol micvákat. Viszont a szukoti csokor nem ér semmit, hogyha az egyik hiányzik. Ez azt jelenti, hogy az örökkévaló számára minden zsidó fontos, minden ember fontos. És ezt akarja, ezt a fajta egységet számunkra közvetíteni, ami talán az egyik legfontosabb dolog. Viszont a négy növénynek van még néhány érdekessége. Az egyik érdekesség az, hogy mind a négy növény az ő növény csoportjának a királya. Erről azt mondja a Kabala, hogy nincsen felettük angyal, hanem maga az örökkévaló védelmezi őket. És van még egy nagyon érdekes dolog ezekről a növényekről, mégpedig az, hogy minden egyes növény jelképez valamit a testünkben, az ember testében. És annak megfelelően használjuk, annak megfelelő számban használjuk. De itt is van egy nagyon különleges érdekesség. Először is az etrog mihez hasonlít? A szívünkre. Ezért egyet használunk belőle. A lulláv mihez hasonlít az ember testében? A gerincre, gerincoszlopra. Abból is egyet használunk, hiszen egy van nekünk. Van még az areva, abból az a szánkra hasonlít, ezért így van ez a kettő, ezért kettőt használunk belőle. És van a hadász, ami viszont nagyon érdekes, mert a szemünkre hasonlít, és mégis hármat használunk belőle. Ennek van egy nagyon-nagyon fontos üzenete. Az örökkévaló azt akarja ezzel üzenni a számunkra, hogy ne higgyél annak, amit csak a két szemeddel látsz. Használd ezt a fajta harmadik szemet, aminél a szukoti csokornál, a hadásznál oda tettük a harmadik részt is, a harmadik adászt is, ami legyen úgynevezett harmadik szemed. Az a szemed, amellyel a dolgok mögé is láthatsz. Nagyon fontos, hogyha szeretnéd megtudni az igazságot, akkor mindig igyekezzél a dolgok mögé nézni. És például arra is figyelmeztet bennünket, hogy ne ítélkezzünk más ember felett például a külsője alapján. Mert nem tudjuk pontosan, hogy ki az az ember. Próbáld megismerni. Próbáld a harmadik szemedet mindig használni arra, hogy megtudd, hogy mi van az a dolog, mi van az az ember mögött. Tulajdonképpen ennyit szerettem volna elmondani. Szukott alkalmából az első dolog, és legfontosabb összefoglalva, hogy örömben legyünk. Hiszen ez a lényege ennek az ünnepnek. Zman simchatenu. Ez a legfontosabb dolog, hogy Szukot alkalmával mindenképpen tegyünk meg mindent azért, hogy örömben legyünk. A másik, ahogy mondtuk, a szukoti micva sátorban ülni és étkezni, ami nem biztos, hogy most mindenkinek megadatik, és a harmadik pedig a szukoti csokor, amelyet fontos rázni adnak, nagyon fontos spirituális töltése van, spirituális üzenetei vannak, és ne felejtsük el, hogy mindenki közénk tartozik, mindenki a néphez, a családhoz, ezt akarja üzenni ez a csokor, hogy az a zsidó ember is, aki messze van jelenleg a hagyományoktól, ő pontosan ugyanúgy hozzátartozik a néphez, mint bárki más. Szeretném még egyszer megköszönni professzor Hegedűs Pálnak az, hogy itt volt velünk, és hogy megtartotta a nagyon-nagyon értékes tanítását. Óriási megtiszteltetés a számunkra, Pali, hogy elfogadtad a meghívásomat, és hogy itt voltál.
Jaj, ne hülyeskedj! Én köszönöm a meghívást.
Tényleg nagy megtiszteltetés, és jövő héten Isten segítségével dr. Róna Tamás főrabbi lesz a vendégem, szerdán szintén 7 órakor, és az azt követő héten pedig Megyeri Jonatán lesz a vendégem, ő is szerdán, de ő 8 órakor. Én is szeretnék kívánni nektek mindenkinek boldog ünnepeket, Chag Sameach, Szukot Sameach, és maradjatok továbbra is a Zsidó Virtual Education oldalon. Nagyon azt gondolom, hogy nagyon érdekes dolgokat találtak ott, és még fogtok, és kívánok mindenkinek nagyon sok boldogságot, sok örömet, minden jót, sziasztok, bye!